A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Szeretettel jelzem, hogy ezek a székek mind mozgathatóak, hogyha valakinek nem megfelelő a helye, oda teszi az udvaron, ahova szeretné. Egészen nyugodtan el lehet mozdítani, árnyékba, napra, kinek hova kellemesebb. Isten tiszteletünket a 485-ös számú dicséretünk éneklésével kezdjük el. A 485. dicséretünknek mind az öt versét énekeljük. 485-ös, Jézus Krisztus szép fényes hajnal. Hajtsuk meg a fejünket, így ülve maradva, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, szent lelked segítségét hívjuk akkor, amikor téged szeretnénk dicsérni, téged szeretnénk megszólítani, és talán mindezeken túl legfőképpen megérteni téged, a te üzenetedet. Olyan szépen szól a dicséret, hogy lehetne akár minden nap örök életnek reggele, amelyben megújul, ami bizalmunk te benned, megújul az az erő, amit tőled kapunk, amely nem csak ennek a földi világnak a terheit képes elhordozni, hanem célt is ad az életünknek, és elvezet egészen te hozzád. Ezen az úton állunk meg most, ezen a mai vasárnapon. Hozzuk mindazt, ami ránk rakódott teher, ami békétlenség bennünk, ami kérdés, és amire szeretnénk a tőled kapott választ is megérteni, és elé tesszük az örömeinket, a háladásunkat. Sok minden mögöttünk van, és sok mindenben tapasztaltuk megőrző, gondviselő szeretetedet. Engedd, hogy valahogy ezt is szívünk mélyéből háladásként téged dicsérve el tudjuk mondani. Kérjük a te ígédet most is, annak az üzenetét, bátorítását, eligazítását és vigasztalását. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Isten igét olvasom, a napi igéből most az Ószövetségből választottam, a Bírák könyvének a 16. fejezetéből csak néhány verset, igyekszem az előzményeket inkább szóban összefoglalni. A Bírák könyvének a 16. részéből a 18-tól 21-ig terjedő verseket. Amikor Delila látta, hogy egészen feltárta előtte a szívét, elküldött és hivatta a filiszteusok városfejedelmeit, és ezt üzente: most jöjjetek, mert egészen feltárta előttem a szívét. A filiszteusok városfejedelmei elmentek hozzá, és a pénzt is vitték magukkal. Ekkor elaltatta Sámsont a térdén, hívott egy embert, és levágott 7 hajfürtöt a fejéről. Azután elkezdte szólongatni, de azt már elhagyta az ereje. Ezt mondta Delila: jönnek a filiszteusok Sámson. Ő felébredt álmából, de ezt gondolta: kiszabadulok most is, mint máskor, csak megrázom magam, mert még nem tudta, hogy elhagyta őt az Úr. De a filiszteusok megragadták, kiszúrták a szemét, és elvitték Gázába. Bilincsbe verték, és malmot kellett hajtania a foglyok házában. Kedves gyülekezet, van egy híres rockoperája, a Szörényi Bródi rockopera István királyról, és amikor István királyt megkoronázzák, megtörténik a szertartás, akkor ezzel a mondattal, amit prózában mond el, indítja meg az uralkodását: veled, Uram, de nélküled. Megvallom őszintén, hogy azóta gondolkozom, mióta én ezt először meghallottam, hogy ez mit jelent. Nekem nagyon nincs helyén ez a mondat. Nem tudom, hogy hova tegyem. Rábízom a jelenlévőkre is, akik hallották és már gondolkoztak rajta, azok lehet, hogy már jutottak többre is. A többiekre csak úgy ráhelyezem ezt a mondatot. Mi az, hogy veled, Uram, de nélküled? Ez a mondat jutott eszembe akkor, amikor Sámsonnak a történetét olvastam, és a bibliaolvasó vezérfonalunk most már egészen a történetnek a végét hozza erre a mai vasárnapra. Még van egy csattanó benne holnapra, izgalmas, érdemes elolvasni. De valahol az egész életében ezt érzem, hogy most Istennel vagy Isten nélkül. És ebben a vívódásban, ebben a harcban látjuk minden mozdulatát, cselekedetét, és hát ki kell mondani, hogy a bukását is. Olyan vegyes érzelmekkel vagyunk, amikor erről a bibliai hősről gondolkozunk. Talán sokak számára ismerős, vagy el is tudjuk képzelni. Ő az a nagyon erős ember, a hosszú haj, hosszú szakál. Tévesen egy kicsit így szoktuk megjelölni, hogy a hajában van az ereje. Ő ez a nagy ember, aki talán a hittanos korunktól kezdve először nagyon szimpatikus, egyfajta csodálatos hőst látunk benne, egy olyan igazi erős alakot, aki neki tud menni bárkinek. De aztán ahogy a Bibliánkat forgatjuk, és ahogy jobban belenézünk az életébe, egyre inkább vegyes érzelmeink vannak. Nem is értjük a dolgot, hogy az Isten lelke hogy ragadhat meg egy ilyen fura szerzetet, egy ilyen fura embert, és ebben a megítélésben tényleg kérdéseink is vannak. Nagyon zavaros az élete, olyan magányos harcos. Ott van a Bibliában azzal a küldetéssel, hogy az Isten népe, amikor már megtalálja a helyét az ígéret földjén, és még a külső ellenségek szorongatják, akkor ilyen vezető, lelkületű embereket választ Isten, hogy helyreállítsa, vagy felállítsa az országnak a belső biztonságát is, és az ő népét is. És itt találkozunk vele, de valahogy mögötte sosincs ott az Isten népe. Nem olvasunk beszélgetést, ami arról szól, hogy ő Istennel egyeztetne. Sőt, ő egy ilyen egyszemélyes hadsereg akar lenni, és olyan személyes érdekek is indítják állandóan a nagy küzdelmek mögött is. Mindig valami harag, valami bosszúállás van, valami eltévesztett dolognak a helyre rakása, vagy egy igyekezet, hogy az a helyére kerüljön. és mi ezeket nem nagyon értjük. Egy tipikus iskola példája talán annak az embernek, aki az Isten által, az Isten lelke által győzelmeket arat és visz véghez, de személyes győzelmei nincsenek. Valahol mindig elbukik belül. És ez az a gondolat, ami engem most megragadott, és hozom ide, hogy az Isten ügye az valahol csodálatos módon, de mindig megy előbbre, mert mögötte Isten áll. Ő igazgatja az embereknek a sorsát, az életét, a világnak a folyását. Lehet, mi sok kérdéssel neki mennénk, és azt kérdeznénk, hogy de miért így? És közben minket is, mint eszközt, olykor-olykor egész nagy dolgokra fel tud használni. De közben mi van bennünk, vagy mi van velünk? Hol vannak a nagy győzelmek mögött a személyes győzelmek? Nagyon sokszor azt látom, hogy egy-egy ember átvesz egy nagy díjat, egy-egy ember látja magát a képen, a családi képen, hatalmas család veszi körül, és vajon bent tényleg az az érzés van, hogy győztem, hogy valamit le tudtam győzni ebből a világból, ami nagyon nehéz, ami nagyon sok kísértéssel van tele, ami nagyon el akar szakítani az élettől. Vajon a személyes győzelmeink hol vannak? És végül szomorú a történet, mert a saját kiválasztottságát kockára teszi, elengedi, lemond róla, és ezáltal elbukik. A történet most ott tart, amit felolvastam, hogy Sámson nem először, hanem sokadjára szerelmes lesz, és az ellenség fiaiból, az ellenség népéből választ valakit maga mellé. Már többen intették, hogy nem lesz ez így jó. De Sámsont ez nem érdekelte. Isten ugyan ezt a helyzetet is felhasználta arra, hogy a terve menjen előbbre, de Sámson életében ez megint csak nehéz helyzeteket szül. Ismerjük nagyon jól a párját, Delilát is, akinek talán az első pillanatban Sámson be is jött, de aztán megkínálták egy kis pénzzel, megkínálták egy lehetőséggel, és nem ért annyit ez a kapcsolat, hogy azt a másikat ne választotta volna. És most annál az esemény sornál tartunk, amikor már többször Delila oda sündörgött Sámsonhoz, és azt mondta neki, hogy de mondd meg nekem, miben van az erőd. Mondd meg nekem, hogy lehet téged legyőzni. Mondd meg nekem, hogy mi a te gyenge pontod. Érdekes egy kapcsolat, nem? Hogy erről szól, hogy valaki valakit szeret, és azt akarja kinyomozni a másikba, hogy lehet téged két várra fektetni? Hogy lehet téged legyőzni? Valahol ezt minden nap mi is érezzük az életünkben, és ezért nagyon óvatosak vagyunk a kapcsolatainkban. Túl sokszor kihasználtak már bennünket, és ez a nagy óvatosság olyan magányosságra vezette a mi életünket is helyzetekben, amelyekben benne volt Sámson is. Úgy látszik, nem szabad kiadnom magam, nem szabad elmondani, hogy mit érzek, nem szabad megmutatni, hogy milyen küzdelmek zajlanak bennem, mert a másik úgyis visszaél vele. És lehetne egy ilyen nem helyes következtetést levonni ebből is, hogy lám a Sámson történetének nagy tanulsága, ne mondd el senkinek, hogy ki vagy. Ne mondd el senkinek, hogy mit érzel. De akkor mire vagyunk itt egymás mellett? Akkor miért mondja az Isten azt, hogy adok neki társat, hozzáillőt? Akkor miért mondja az Isten azt, hogy népet választok ki, és embereket helyezek egymás mellé, ha úgysem mondhatjuk meg, hogy mit érzünk, meg mit gondolunk? Ennek valahol máshol van az üzenete. Sámson maga nem tudott mit kezdeni a saját életével és a saját terhével, és aztán végül, amikor rákényszerítették erre, tényleg valakinek rossznak mondta el az ő nagy bánatát, hogy ő én az Isten kiválasztottja vagyok, de nem tudom, hogy az Isten kiválasztottjaként igazából mire is vagyok hivatott, hogy ki vagyok én, hogy hol van az én részem, ebben a tervben. Tényleg arra kellek csak, hogy agyba főbe verjek mindenkit, hogy izomszagúan legyőzem ezt a világot, de velem senki nem törődik. És ez a Sámson aztán elárulja a titkát. Én valahogy valami furcsa módon Istenhez tartozom, és amit te látsz bennem, és amit én csinálok, az nem is én vagyok, az valahol Isten, de hogy én ki vagyok, azt én már rég nem tudom. És amikor lelkileg még ráadásul jön ez a zsaroló kérdés, hogy te nem is szeretsz engem, ha nem mondod meg, hogy ki vagy. Ezek az érzelmi zsarolások szintén ott vannak az életünkben állandóan. Jön a gyermek a szülőhöz, és azt mondja, hogy te nem is szeretsz engem, hogyha ezt nem engeded meg, nem adod meg. Jön az egyik ember a másikhoz, aki elméletileg a társam lenne, és valahogy így akar kisajtolni belőlem valamit, ami az ő akarata, az ő elgondolása, hogy te nem szeretsz, ha ezt nem csinálod, megértem. És mi ezekkel küzdünk, és vívódunk, és felőrlődünk ezekben a helyzetekben. És akkor azt mondjuk, hogy jó, akkor te győztél, én ezt nem bírom, ezt a feszültséget, legyen úgy, ahogy te akarod. És mit engedünk el ezzel együtt? Azt, amit Istentől kaptunk, ami igazán a mi életünk lenne. Mondok egy, nem biztos, hogy jó példát, de hát, ha azért egy páran érteni fogják, és ezért érdemes elmondani. A mesékben van egy ilyen furcsa momentum, hogy inkább leszek melletted halandó, mint királyfi, vagy királylány, vagy tündér, vagy hableány. Inkább a kis hableány odaadja a halfarkat, és vesz két lábat, csak azért, hogy kimenjen a szárazföldre, ahol egy borzalmas emberi lét van egy igazából. De ott hagyja érte azt a mesebeli vízi világot. Vagy mondom a másikat, az a csúnya, zöld, ogre lány, az a Fiona, azt mondja, hogy jó, akkor nem kell nekem a királylány kinézet, hát ha így is elfogad valaki, leszek inkább egy ilyen zöld embernek a társa. És a mi regényeinkben és a felnőtt filmekben mi van? Nem mondom meg, hogy ki vagy, hogy ne azért szeress, amin van. Ugye, én nagyon gazdag vagyok, én vagyok a király, én vagyok a nem tudom én kicsoda, de inkább megjátszom magam, mert ne azért szeressenek, aki igazából valami oknál fogva lettem. És ezek annyira szép dolgok, és akkor azt gondoljuk, hogy a mesébe ez működik, akkor ez kell működjön a valóságban. De a valóságban egyáltalán nem ez működik. Sőt, az Isten mellett ez valami hihetetlenül nagy tévesztés, hogy én elengedjem az Isten fiúságomat, vagy elengedjem a kiválasztottságomat, elengedjem az Istenhez való tartozásomat csak azért, hogy olyan legyek, mint a másik. Halandó. Azt nem tudom, hogy szabad-e megtenni. És a saját életünkben itt kezdődnek a nagy csaták, amikor a másik halandónak akar. Úgy akar szeretni, hogy én nem az Isten közelében lévő emberként kellek neki. Neki csak egyszerűen kellek valamire, talán az álmaihoz, a vágyaihoz, és nem is mondom, hogy ebben mindig hátsó szándék kell legyen, de én közben az Isten gyermeke vagyok. És Sámson egyszer csak odaig eljut, hogy elengedem. Akkor erről fogok most lemondani. És elég, ha a másik az ölébe veszi a fejemet, és megsimogat, és szeretget, mert végül is vele töltök több időt. És aztán oda is hajtja a fejét, ki is tárja a szívét, és utána elbukik. Amikor levágják a haját, és még egyszer mondom, ez csak egy ilyen jelképes, külsőleg megjelenő jele annak, hogy ő Istenhez tartozó életű ember, akkor utána, amikor ébrezgeti Delila a nagy csel után, hogy de Sámson, itt vannak a filiszteusok, akkor azt gondolja magába, hogy semmi gond, kiszabadulok, mint máskor. Kiszabadulok most is, mint ahogy máskor is tettem. De ő akkor már nem tudta, hogy elhagyta az Úr. Ez a mondat, hogy nem baj, majd megcsinálom úgy, mint ahogy eddig is, ahogy máskor is ment. Ez minket megint csak nagyon félrevezet, és rosszul tudjuk értelmezni. Ebben az van benne, hogy Isten tényleg az állandó gyundviselésével ott van mellettünk, és igyekszik helyrehozni azokat a dolgokat, amiket mi nagyon-nagyon elrontunk. De ebből nem lehet azt az értelmet levonni, vagy azt a következtetést, hogy ez egy működő automatizmus, és bármikor számíthatok rá. Ez már akkor Isten kísértés. Bármit csinálok, úgyis megúszom. És mégis valahogy így éljük az életünket. Úgy, mint ahogy diákkorunkban is csináltuk, hogy megúszuk ezt a dolgozatot, megúszuk majd a következőt is, megúszuk ezt az évet is valahogy, és valahogy mindig megyünk tovább. És felnőttként is benne marad ez, hogy csinálhatok akármit egy kapcsolatban, majd valahogy a helyére tesszük. Majd valahogy megoldódik. hogy mindig van erőnk valami, mihez. Isten visszaadja az erőmet, felgyógyít, aztán megint neki megyek annak, ami teljesen a sajátos tervem és az elgondolásom. Az Isten meggyógyít, és aztán utána én újra kockára teszem a gyógyulásomat. Ez normális dolog. És Sámson ezzel éli az életét, hogy nem baj, úgy, ahogy múltkor megoldtam, most is megoldom. És eddig az lett volna a cél, hogy minden helyreigazítás után rádöbbenjen arra, hogy de hát ezt nem is én oldottam meg. Isten segített ki belőle, Isten hozta helyre a dolgokat. És egy idő után Isten ezt megunja, és azt mondja, hogy eddig mindig megmentettelek. De most elhagyta őt az Úr. Ez egy nagyon kemény mondat. A Bibliából szeretnénk kicsavarni, kifacsarni valahogy azt a megoldást, hogy ez nem is igaz, hogy ilyen nincsen, hogy az Isten csak úgy eláll valaki mellől. Hát ha tetszik, olyan nincsen, hogy valakit ne szeretne Isten. Olyan nincsen, hogy ha Istenhez kiállt valaki, akkor ő elfordítaná a fülét, és ne akarna odafigyelni. De olyan van, hogy elenged valakit, hogy menjen a saját feje után. Vagy olyan is van, amikor Isten azt mondja, hogy meg akarom éreztetni veled azt, hogy mit jelent az, amikor nem én viselek gondot rólad. Ez egy szomorú kifejezés, de arról szól, hogy Isten kiszáll azokból a játékokból, amiket mi csak úgy a magunk hasznára, magunk kedvére, magunk feje után akarunk játszani. És az az ő, és az a jelkép, amely ilyenkor megtörténik, hogy levágják a haját, az egy ilyen belső űrről szól. Azt jelképezi, hogy itt most már hiányzik Isten. És ezeket az állapotokat azért mi is olykor-olykor megéljük az életünkben, amikor már hiányzik Isten. És ebből még van utána egy ilyen menekülési út, vagy egy ilyen visszafordulási lehetőség. Talán egy kicsit szeretnénk is belelátni Sámsonnak az életébe is, hiszen a következő fejezetben szólal meg az egyetlen és első imádsága ennek az embernek. Amikor már kiszolgáltatottan ott van a börtönben, hajtja a kézimalmot, már vakon, és akkor megszólal, és azt mondja, hogy Uram, még ez egyszer add vissza az erőmet. Már valami olyan imádság kezdemény. Ne gondoljuk azt, hogy Isten az embernek ezt a vergődését olyan közömbösen nézi, hogy őt ez nem érinti meg, hogy ő neki ez ne fájna. Jézus elmond hasonló helyzetről egy példázatot. Mindenki jól ismeri. Milyen érzés lehetett az atyának látni a fiát, ahogy elindul a tékozlásnak az útján. Áll és nézi. Csak a hátát látja, és azt gondolja, hogy mi lesz ezzel a gyermekkel. Egyelőre még csak azt lehet mondani, hogy elindult, és el fog veszni, és meg fog halni. És aztán van egy olyan pillanat, amelyet vagy észrevesz az ember, vagy megszületik a lelkébe, vagy az Isten lelke ébrezget bennünket, és tudunk rá végre egy igent is mondani, amikor megfordulunk, és azt mondjuk, hogy itt valamit én elrontottam. És akkor ez a mondat ki fog egészülni. Akkor úgy fog már hangozni, hogy ez az én fiam, az én szeretett fiam meghalt, de feltámadt. Elveszett, de megtaláltatott. Sámsonnak a története erre hívja fel a figyelmünket. Nagyon sok emberi életérzésünk benne van, de a nagy kérdés is, hogy akarom-e a harcaimat Isten gyermekeként neki elkötelezve végigélni. Vagy pedig feladom azt, amit tőle kaptam, azt a valómat, akinek ő alkotott, aki vele együtt lehetek, és akkor elkönyvelhető a bukás is, a bukások sorozata is. Természetesen az Isten valahol ott áll a legvégén, és mindig várja, hogy valaki visszatérjen, hogy valakinek újból erőt tudjon adni. És mi gyülekezetként most így vagyunk együtt, ezért az erőért jöttünk, azért, hogy az Isten megerősítse bennünk is azt az érzést, hogy mi hova tartozunk, hogy kiéi vagyunk. Csendesedjünk el is, imádságban kérjük Istentől, hogy azt a mondatot, amivel talán indítottuk is ezt az egészet, vagy helyesen tudjuk érteni és kezelni az életünkben, és döntéseknél jól éljünk vele. Veled, Uram, vagy nélküled? mindenki maga választja meg, hogy a következő harcot hogyan akarja megvívni. Amen. Örökkévaló Istenünk, oly sok mindenben azonosulni tudunk egy olyan emberrel, aki benne van a tervedben, de nem mindig találja a helyét. Aki nem mer megszólalni, máskor pedig rossz helyen és rossz időben önti ki a lelkét, mindazt, ami zavarosan benne van. Annyi mindent összegyűjtünk a magunk gondolatából, lelkéből, és néha már nagyon feszít, és ha rátalálunk egy-egy emberre, aki ezt végighallgatja, ráöntjük az egészet. Máskor pedig kikényszerítik belőlünk. Köszönjük, hogy ott van a nagy lehetőség, hogy ezt a feszültséget veled és benned oldjuk fel. Hogy először előtted tárjuk fel azt, ami bennünk van, ami kérdés, ami nyomorúság, és mi abban hiszünk és abban bízunk, hogy le tudod csendesíteni a lelkünket, és utána egészen máshogy közelítünk egymáshoz is. Hogy nem teherként fogjuk megélni a kapcsolatainkat, vagy nem féltve őrzött titokként a gyengeségeinket, hanem tényleg egymást segítve és egymás terhét hordozva tudunk járni az utunkon. Köszönjük neked azt is, hogy nem csak távolodás van tőled, hanem lehet fordulni ezen az úton, lehet segítségül hívni téged. Ne engedd, hogy konok fejünkkel sokáig tartsunk abban a rossz irányba, ahol végül valami végleg elszakít te tőled. Így kérjük most is, hogy újítsd meg bennünk azt a hitet, amely néha olyan gyengén kapaszkodik beléd. Formáld az életünket. Imádkozunk ma is azokért, akik megfáradtak, imádkozunk a betegeinkért, idősebbekért, fiatalokért, gyermekekért, hiszen mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy te csodálatos gondviseléseddel kiigazítsd azt, ami bennünket szorongat. Imádkozunk ma is azokért, akik szomorkodnak, akik nem csak testben betegek, hanem valamit elveszítettek lélekben is, és a megújuláshoz az elengedhetetlen, hogy belülről is megerősödhessenek. Könyörülj rajtuk. Imádkozunk minden olyan emberért, aki szélmarom harcot vív egyedül, és ezek a harcok, amik ennyire magányosak, ezek nem tudnak győzelemre vezetni. Engedd, hogy akár mi is közösséget adjunk nekik, és közöttünk megtalálják a saját harcaikban a saját győzelmeiket is. Imádkozunk népünkért és nemzetünkért. Igen, vannak olyan pillanatok, amikor nagyon igaz ránk is, hogy veled, Uram, de nélküled. És amikor veled volt, akkor mentek a dolgok, és amikor nélküled, akkor nagyon nem. Így emlékeztünk az elmúlt héten is. Nem csak emberi igazságtalanságok vannak a történelmünkben, hanem bűneink is. És ezeket muszáj megvallanunk előtted. Így imádkozunk. Nem csak népünkért, nemzetünkért, hanem ezért a világért is. Engedd, hogy a kegyelmednek és szeretetednek tudjon a helyszíne maradni. Hallgass meg bennünket most, és ezután is irgalmas szereteteddel. Amen. Közösen is imádkozzunk úgy, ahogy Jézus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek az adakozás lehetőségét. Itt az első pingpongasztalon van az egyik persejünk, a másik a nagykapu kijáratánál. Köszönettel fogadunk minden felajánlást, és köszönöm a gyülekezetnek azokat, az adományokat is, amelyeket a templom bővítésére és felújítására kaptunk. Nagyon szépen haladnak a munkálataink, nagyon sok minden van már mögöttünk, és nagyon sok minden van még előttünk is. Így folyamatosan itt fogunk még találkozni, ez talán az egész nyári időszakot is fel fogja ölelni. Szeretettel jelzem azt is a gyülekezetben, hogy ma délutánra egy női csendes délutánt hirdettünk meg. Ha valaki még szívesen csatlakozik ehhez, délután 2 és 5 óra között lesz itt a gyülekezeti házunkban. Szeretettel jelzem azt is, hogy kaptunk egy ilyen felajánlást, és köszönettel éltünk vele, hogy a 16. kerület televíziója közvetíti felvételről ezeket az Isten tiszteleteinket. Ha valaki még mindig nem tud eljönni, de közénk lehet jelezni, hogy vasárnap délután este, a hétfői napon ezt az Isten tiszteletet azon is meg lehet tekinteni. Isten tiszteletünk zárásaként és az áldásvétel előtt a 298. dicséretünket énekeljük, majd utána én szeretnék ide a kijárathoz eljutni, és ott elbúcsúzni azoktól, akik indulnának haza, aztán ha valaki szeretne még itt beszélgetni az Isten tisztelet után, az udvaron ezt természetesen megtehetjük. 298-as számú dicséretünknek a harmadik és a negyedik verseit énekeljük, mely kapcsolódik az ige hirdetéshez. 298. dicséret, harmadik és negyedik verse. Nem használt, sőt káromra lett, ha bármi jót is tettem. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Mindezek után pedig az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen.